Luther Márton, a keresztény ember szabadságáról. Fordította dr. Maszny Endre. Felolvasom Luther Márton művei második kötetéből. Kiadta a Luther Társaság, Evangélikus Egyház, 1900-as évek elején. Bevezetés. Luthernek a keresztény ember szabadságáról szóló írata egyidejűleg jelent meg a 10. Leó pápához intézett levéllel, de külön írásban. Eredetileg latin nyelven írta azt Luther ugyancsak a pápa számára, miként ez említett levele záradékából is kitűnik. De ő maga kiadta azt német nyelven is. Miltitz egy példányt belőle már 1520. november 16-án küldött Erfurtból Pirkeimer Willibaldnak. Ezt a német kiadást Luther Mürfort Hermann zwickaui polgármesternek ajánlotta, akit azonban ő hibásan Jeromosznak nevez. Silvius Wildenauer János ajánlotta be őt neki, alkalmasint ez időbe eső wittenbergi látogatás alkalmával, mint oly egyéniséget, aki a Szentírást igen nagyon kedveli. Luther így akarta kimutatni iránta való jóindulatát és barátságát, ami innentúl állandó is maradt köztük mindaddig, míg a zwickaui gyülekezetben felmerült belső viszálykodások el nem idegenítették őket egymástól. Luther eműve is különböző szövegben maradt rajánk. Az eredeti szöveg az a. Ezt vettük mi is alapul. Úgy a levélnek, mint a vele kapcsolatos iratnak latin kiadása valamivel később jelent meg. Lemme el szerint a német szöveg minden tekintetben mögötte áll a latinnak, amennyiben emez részletesebb, teljesebb, világosabb és kerekdedebb. De másfelől az is kétségtelen, hogy a német kiadás gyakorolt nagyobb hatást a népre. Mint hogy pedig a két szöveg lényeges tartalma szerint megegyez, mi csak is az egyiket, mégpedig a németet ültettük át, s közöljük itt, szintén újabb fordításban. Mint érdekes adatot említjük meg, hogy Egyetemes Evangélikus Egyházunk levéltárában Budapesten szintén van egy kézirat e nevezetes műből, s hogy azt Luther eredeti kéziratának tartották. Legelőször 1879-ben Allgemeine Evangelikus Lutheranus Kirche Zeitung hozta az erre vonatkozó hírt, valamint a szerkesztőség utánajárására illetékes helyről adott ama felvilágosítást is, amely szerint a budapesti levéltárban levő kézirat Luthernek 1520-ból való, s igen jó karban levő autografonja, s valószínűleg ugyanazon példány, amelyet Luther Mürfort Jeromosnak küldött. Tehát maga az eredeti szöveg, s amely szerint az a következő úton került a jelenlegi helyére. Magán a kéziraton található jegyzet szerint Christopher Karl Kress von Kressenstein nürnbergi tanácsos ajándékozta azt 1757-ben Mör János Sigmondnak, a sebaldi prédikátornak, és ennek halála után alkalmasint Plaff E. G. Lambergi könyvkereskedő vette meg, aki is azt 1809-ben Dredecki galiciai szuperintendensnek ajándékozta, és ennek hagyatékából került Schwarz Mihály eperjesi prédikátor birtokába, és ő ajándékozta azt 1825-ben a budapesti levéltárnak. Ezzel szemben P.H.P. doktor a weimari kritikai szövegkiadásban meggyőzőleg mutatja ki, hogy a budapesti kézirat nem eredeti lutheri kézirat, hanem a B, tehát nem is az első és legjobb, hanem a második szövegkiadás másolata, s mint ilyen nem nagy értékű, s hogy ez a másolat valószínűleg nyelvi sajátságai után ítélve Dél-Németországban, közelebb Svábországban készült. Ezzel az Evangélikus Egyetemes Gyűlés által a Luther testamentuma eredeti kézirata megvizsgálása céljából 1879-ben kiküldött bizottság ama véleménye, hogy a keresztény ember szabadságáról szóló mű birtokunkban levő kézirata hiteles, de Luther fiatalabb korából való autografon megdől. Értekezés a keresztény ember szabadságáról. A tapasztalt és bölcs Mürfort Jeromos úrnak. Jegyzet. Mülford Jeromos egyéniségéről s az okról, miért ajánlja neki Luther e traktátusának német fordítását, ugyan e helyen Luther maga állt kellő felvilágosítást. Jegyzet vége. Mülford Jeromos úrnak, Zwickau város gazdájának, az én különösen kedves barátomnak és pártfogómnak, én Luther Márton doktor Ágoston rendbeli, készséges szolgálatomat ajánlva minden jót kívánok. Tapasztalt és bölcs uram! Nekem jóindulatú barátom, Egron János, a derékmester, nemes városotok prédikátora, nagyon kiemelte kegyelmednek a szentíráshoz való szeretetét és kedvét, és egyszer mint, hogy kegyelmed azt serényen követi, s nem szűnik meg magasztalni az emberek előtt. Ez az oka, hogy szeretne engem kegyelmeddel megismertetni, amire én a legjobb szívvel hajlandó is vagyok. Mert felette nagy öröm nekem azokról hallani, akik szeretik az isteni igazságot, amelynek sajnos sokan, és leginkább azok, akik minduntalan rejá hivatkoznak, teljes erővel és ravassággal ellenszegülnek. Mert hát úgy kell annak lenni, hogy Krisztusban, aki botránkozás és ellentmondás jele, sokan ütközzenek meg, essenek el, támadjanak fel. Annak okáért elhatároztam, hogy ismerettségünk és barátságunk kezdeteképp ezt a kis értekezést és beszédet, amelyet latinban a pápának küldtem, németben kegyelmednek ajánlom. Hogy kiki tisztában legyen az én pápaságra vonatkozó tanomnak és írásomnak, hiszem kifogás alá nem eső indító okával. Ezzel magamat, kegyelmedet és mindnyájunkat az Isten kegyelmébe ajánlom. Amen. Kelt Wittenbergben 1520-ban. Jézus. Jegyzet. Luther igen sok munkája, úgy mint kortársai is, homlokán viseli a Jézus nevet, amely szokás nem volt egyéb, mint jámbor kifejezése annak, hogy az író munkáját a Jézus nevében kezdi, s a Jézus segítségével óhajtja elvégezni. Tehát egyszerű suspirium, felfohászkodás az, egyetlen szóval az üdvözítő nevével kifejezve. Ezután nyomban a traktátus érdemi tárgyalásába fog. Jegyzet vége. Hogy alaposan megtudhassuk, mi a keresztény ember, és hogyan áll a dolog azzal a szabadsággal, melyet Krisztus szerzett és adott neki, s amelyről Szent Pál annyit beszél, jegyzet, különösen a rómaiakhoz és galatákhoz írott levelekben, jegyzet vége. Először is két tételt állítok fel. 1. A keresztény ember mindeneknek szabados ura, és nincsen senkinek alája vetve. 2. A keresztény ember mindeneknek készséges szolgája, és mindenkinek alá vagyon vetve. E két tétel világosan olvasható Szent Pálnál, 1 Korintus 9.19-ben. Én mindenkivel szemben szabad vagyok, és mindenkinek szolgájává tettem magamat. Viszont Róma 13.3-ban senkinek semmivel ne tartozzatok, kivévén, hogy egymást szeressétek. A szeretet pedig szolgálatkész, és aláveti magát annak, amit szeret. Ugyanezt olvassuk Krisztusról is, Galácia 4.4-ben. Az Isten a maga fiát el kibocsátotta, ki asszonytól született, és a törvény alá vettetett. Hogy a szabadságra és szolgálatra vonatkozó e két ellentmondó tételt megérthessük, tudnunk kell, hogy minden egyes keresztény embernek kétféle, tudnélik, szellemi és testi természete vagyon. Lelke szerint szellemi, új, benső embernek mondatik, teste és vére szerint pedig testi, ó, külső embernek mondatik. És a különbség alapján beszél az írás róla egymással merőben ellenkező tételekben, olyan formán, amint a szabadságról és szolgálatról most mondtam. Ha vizsgálat alá vesszük a benső szellemi embert, hogy meglássuk, mi szükséges oda, hogy valaki kegyes, szabad keresztény ember legyen és annak mondassék, úgy nyilvánvaló, hogy nincs oly külső dolog, amely őt szabaddá vagy kegyessé tehetné. Bármi legyen is az, hanem csak is az ő kegyessége és szabadsága. Viszont az ő gonoszsága és szolgassága szintén nem testi, sem külső dolgon fordul meg. Hiszen mi haszna abból a léleknek, hogy a test szabad, épp és egészséges, hogy eszik és iszik, és hogy él, ahogy neki tetszik? S viszont mi kára abból a léleknek, hogy a test fogoly, beteg és nyavajás, hogy éhezik, szomjúhozik és szenved, bárha kelletlen is? Ezek a dolgok a lelket nem érintik, se szabaddá, se fogoljá, se kegyessé, se gonoszszá nem teszik. Tehát a léleknek semmit sem használ, ha a test szent ruhákat ölt fel, miként azt a papok teszik, és a lelki pásztorok. Az sem, ha a templomokban és szent helyeken van. Az sem, ha szent dolgokkal foglalkozik. Az sem, ha test szerint imádkozik, böjtöl, búcsút jár, és hogyha test által és testben, bárha szüntelenül, mindenféle jó cselekedeteket hajt végre. Kell, hogy legyen még valami egészen más, ami a léleknek kegyességet és szabadságot szerezzen és nyújtson. Mert mindezen fentemlített dolgokat és cselekedeteket magában véve gyakorolhatja és bírhatja egy gonosz ember, egy színészkedő és képmutató is. Sőt, ez úton módon nincs nép, amely csupa képmutatóvá ne válnék. Viszont mit árt az a léleknek, ha a test közönséges ruhát visel, ha közönséges helyen időz, eszik, iszik, kénye kedve szerint él, ha nem imádkozik, és mellőzi mindam a cselekedeteket, miket a fentemlített képmutatók űznek? Nincs más dolog sem égen, sem földön, amely a léleknek életet adna, amely őt kegyessé, szabaddá és keresztjénné tenni, csak egy. Tudnilik a Szent Evangélium, Istennek Krisztusról szóló igéje, miként ő maga mondja, János 11.25-ben, én vagyok az élet és a feltámadás, aki hisz én bennem, él örökké. Szintúgy 14. rész 6. versében, én vagyok az út, az igazság és az élet. Szintúgy Máté 4.4-ben, az ember nem csupán kenyérrel él, hanem minden Isten szájából eredő igével. Jegyezze hát meg minden ember, hogy a lélek minden nélkül el lehet, csak Isten igéje nélkül nem, és hogy Isten igéjén kívül semmi sem segít ő rajta. Míg ha igéje, akkor mindene van. Van az igében eledele, öröme, békessége, világossága, igazságossága, igazsága, bölcsessége, szabadsága, van minden java, fölös bősége. Így olvassuk a Zsoltárban, különösen a 118. Zsoltárban. Jegyzet. A hely, amelyre Luther utal itt, a 119. Zsoltár 33. verse. Ő a 118. Zsoltárt a Vulgáta számozása alapján említi. A Vulgáta a pápás egyház által elfogadott s első alakjában még a 4. századból eredő latin bibliafordítás, pedig itt a Septuaginta, az Ószövetségnek még a Krisztus előtti századból való görög fordítása, számozását követi, amely a manapság használatos s a mi magyar bibliafordításunkban is található Zsoltár beosztástól annyiban tér el, hogy az ezekben két külön ének gyanánt felvett 9. és 10. Zsoltárt egynek veszi. És így a Vulgáta 10. Zsoltára tulajdonképpen a 11., és így tovább. Be kell vallanunk, hogy itt a Vulgátának van igaza. A mi Zsoltár beosztásunk tudnilik a tiberiási mazoretikus rabbi iskolából veszi eredetét, amely iskolát ott Jeruzsálemnek a rómaiak által történt végleges elpusztulása utána menekülő zsidók alapítottak, s mely főleg a Krisztus utáni 6. században fejtett ki az ószövetségi szövegkritika mezején nagy tevékenységet. Mint hogy pedig a Septuaginta, de sőt a Vulgáta is e mazoretikus szövegnél idő szerint régibb, annak a szövegbeosztását a mazoretikus szövegével szemben minden esetre mérvadónak kell tartanunk. Luther tehát itt helyesen idéz. Jegyzet vége. Tehát a 118. Zsoltárban úgy olvassuk, hogy a próféta semmi más után nem kiált, hanem csak az Isten igéje után. És az írás szerint az Istennek leges legnagyobb csapása és leges legnagyobb haragja, amikor igéjét vonja meg az emberektől. Viszont nincs nagyobb kegyelme, mint mikor igéjét közli, miként ezt a 106. Zsoltárban jegyzett, a 107. Zsoltár 20. verséről van szó. Az idézett Zsoltár számában mutatkozó eltérést előző jegyzetünk magyarázza meg. Jegyzet vége. Miként ezt a 106. Zsoltárban olvassuk, kibocsátotta igéjét, hogy segítsen rajtuk. Krisztus is egyedül azért jött a világra, hogy hirdesse az Istennek igéjét. Ez az összes apostolok, püspökök, papok és az egész lelki rend kizárólagos hivatása és tiszte, bárha jelenleg sajnos nagyot változott a dolog. Ám de kérded, melyik hát az az ige, amely így nagy kegyelmet nyújt, és hogyan éljek azzal? Felelet. Semmi más, mint a Krisztusról való beszéd. Úgy, amint az az evangéliumban foglaltatik, melyet olyannak kell venned, és amely olyan is, mintha Istenet hallanád te veled beszélni, hogy minden te életed és cselekedeted Isten előtt semmi. Ellenkezőleg, hogy neked mindazzal, ami benned van, örökre el kell kárhoznod. Ha te ezt, amint tartozol, igazán hiszed, önmagad felett kétségbe kell esned, és hinned, hogy igaz Hósajás mondása, Hósajás 13.9. Ó Izrael, nincs benned más, mint a te romlásod, egyedül nálam vagyon segítséged. Hogy pedig te magadból és magadtól, vagyis a te romlásodból kiszabadulhass, odaállítja eléd az ő szerelmetes fiát, a Jézus Krisztust, és élő, vigasztaló igéje által értésedre adja, hogy rendíthetetlen hittel neki add által magadat, és ő benne vesd erős bizodalmadat. Akkor ezen te hitedért minden te bűneid megbocsátatnak, minden te romlásod véget ér, és te igazságos, igaz, boldog, kegyes lész, és minden parancsolatot betöltesz, mindenektől szabad leszel, amint Szent Pál mondja Róma 11.17-ben, az igaz keresztény egyedül az ő hitéből él. És Róma 10.4-ben, Krisztus az összes parancsolatok vége, és teljessége azokra nézve, akik hisznek. Annak okáért valójában minden kereszténynek egyedül abban kellene foglatosnak lennie, hogy az igét és Krisztust mélyen szívükbe vésnék, ezt a hitet szüntelenül ápolnák és erősítenék, mert semmi más foglatosság sem tehet minket keresztényekké, amint Krisztus János 6.26-29 versekben mondja a zsidóknak, kiknek, amikor kérdik, mit cselekedjenek, hogy cselekedetük isteni legyen, ő így felelt, higgyetek abban, akit Isten küldött, akit Isten az Atya egyedül rendelt a végre. Azért az igaz hitnek fölötte igen bőséges gazdagsága vagyon Krisztusban, mert ő üdvöt nyújt, és minden kárhozatot elvesz. Amint Márk mondja, Márk 16.16-ban, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Azért Ézsaiás próféta, Ézsaiás 10.22-ben, ugyanezen hitnek gazdagságára gondolva, mondta, Isten röviden végez a földön, és a rövid végzés, miként özönvizet árasztja ki az igazságosságot, vagyis a hitet, amelyben minden parancsolat betöltése röviden benne foglaltatik. Ez bőségesen megigazítja mindazokat, akik birtokában vannak, úgy, hogy semmi másra nem lesz szükségük. Hasonlóképpen mondja Szent Pál, Róma 10.10-ben, azt tesz igazzá és kegyessé, hogy szívből hiszünk. Úgy, de hogyan lehetséges, hogy egyedül a hit tehet minket kegyesekké, és részesíthet minket cselekedet nélkül oly bőséges gazdagságban, holott az írásban annyi törvény, parancsolat, cselekedet, rend és útmód van elénk írva. Itt pontosan meg kell jegyeznünk és komolyan megtartanunk, hogy egyedül a hit minden cselekedet nélkül tesz kegyessé, szabaddá és boldoggá. Amint majd erről lentebb, még többet is hallunk. És tudnunk kell, hogy az egész Szentírás tulajdonképpen két igéből áll. És ezek egyfelül a parancsolat, vagy Isten törvénye, másfelül a jövendőlés, vagy Isten ígérete. A parancsolatok különféle jó cselekedeteket tanítanak és szabnak elénk, de ezzel azok még nincsenek ám végrehajtva. Utasítanak ugyan, de nem segítenek. Megmondják, hogy mit kell tennünk, de erőt nem adnak hozzá. Azért csak is arra vannak rendelve, hogy az ember megismerje belőlük jóra való tehetetlenségét, és megtanuljon önmaga felett kétségbe esni, és ezért mondatnak is ótestamentumnak, és mind az ótestamentumba tartoznak. Miként ez a parancsolat ne kívánj gonoszt, Róma 7.7 bizonyítja, hogy mi mindnyájan bűnösök vagyunk, és egy ember sincs gonosz kívánság nélkül, tegye bár, amit csak akar. Ebből tanulja meg önmaga felett kétségbe esni, és máshol keresni segítséget, hogy gonosz kívánság nélkül való legyen, s így a parancsolatot más valaki által betöltse, mire maga magától képtelen. Ugyanígy, mind a többi parancsolatok teljesítésére is képtelenek vagyunk. Ha már az ember a parancsolatokból a maga tehetetlenségét megismerte és átérezte, úgy, hogy immár aggódni kezd azon, hogy hogyan tesz eleget a parancsolatnak, mert hát a parancsolatot teljesíteni kell, avagy neki el kell kárhoznia, akkor eléggé megvan önmaga előtt alázva, és a porig lesújtva. Nem talál magában semmit, ami által kegyessé lehetne. És éppen ekkor hangzik fel a másik ige, az isteni ígéret és jövendőlés mondván, akarsz minden parancsolatot teljesíteni? Akarsz gonosz kívánságaittól és bűneittől megszabadulni, amint ezt a parancsolatok kényszerítve követelik? Nohát, higgy a Krisztusban, akiben én neked minden kegyelmet, igazságosságot, békességet és szabadságot felajánlok. Ha hiszel, mindez a tied, ha nem hiszel, nem a tied. Mert amire a sok, de semmi haszonnal nem járó parancsolat összes cselekedetei által képtelen vagy, azt hitáltal könnyen és hamar eléred. Mert rövidre fogva a hitbe helyeztettem mindent, hogy akinek hite van, mindene legyen és üdvözüljön, akinek nincs, semmije se legyen. Tehát az Isten ígérete épp azt nyújtja, amit a parancsolatok követelnek, és teljességre viszi, amit a parancsolatok mondanak, hogy minden Istené legyen, a parancsolat és teljesítés is. Egyedül ő parancsol, egyedül ő teljesít is. Azért az Isten ígéretei az Új Testamentum igéje, és az Új Testamentumba tartoznak is. Márpedig Isten ezen és minden igéje szent, igaz, igazságos, békés, szabad, és minden jókkal teljes. Azért, aki igaz hittel csüng azokon, annak lelke oly teljesen és tisztára egyesül velük, hogy az ige összes erényei is a lélek sajátjává lesznek. És így a hitáltal a lélek Isten igéjétől szenté, igazságossá, igazzá, békéssé, szabaddá, és minden javakkal teljessé, Isten valóságos gyermekévé lészen, miként János mondja első rész 12. versében, megadta nekik, hogy mindnyájan Isten gyermekeivé legyenek, akik tudnilik az ő nevében hisznek. Ebből könnyen megérthetjük, honnét a hitnek ez a hatalma, és honnét, hogy azzal egy jó cselekedet sem ér fel. Azért, mert egy jó cselekedet sem fogódzik úgy bele az Isten igéjébe, nem is hatolhat úgy a lélekbe, hanem egyedül az ige és a hit uralkodik a lélekben. Amilyen az ige, olyan lesz általa a lélek is, mint ahogy a vas ízóvá lesz, akárcsak a tűz, ha egyesül a tűzzel. Látnivaló tehát, hogy a kereszténynek a hit teljesen elegendő, hogy neki cselekedetre semmi szüksége a végből, hogy kegyessé legyen. Ha pedig semmi szüksége a cselekedetre, úgy bizonnyal fel is van oldva minden parancsolattól és törvénytől. S ha fel van oldva, úgy bizonnyal szabad. Ez a keresztény szabadság, az egyetlen hit, melynek eredménye nem az, hogy tétlenkedjünk, avagy gonoszt műveljünk, hanem hogy nincs szükségünk semmiféle cselekedetre avégből, hogy a kegyességet és üdvösséget elnyerjük, amiről alább még többet is mondunk. Továbbá a hittel úgy áll a dolog, hogy aki másnak hisz, azért hisz neki, mert őt kegyes, igaz embernek tartja, ami a legnagyobb tisztesség, melyel ember embert illethet. Amint hogy a legnagyobb gyalázat, ha valakit hitvány, hazug, könnyelmű embernek tartunk. Hasonlóképpen, ha a lélek Isten igéjében rendítetetlenül hisz, akkor őt igaznak, jónak és igazságosnak tartja. Ezzel őt a legnagyobb tisztességgel illeti, melyel csak illetheti. Mert így megadja és meghagyja neki, ami őt jogszerint illeti. Így tiszteli nevét, és engedi, hogy tetszése szerint cselekedjék vele. Mert nem kételkedik, hogy ő jó, igaz minden cselekedetében. Viszont lehetetlen az Istent nagyobb tiszteletlenséggel illetni, mintha nem hiszünk benne. Ezzel a lélek őt haszontalan, hazug, könnyelmű Istennek mondja. És amennyiben rajta áll, őt az így hitetlenséggel megtagadja, és szívében a maga saját felfogása alkotta báványistent állít Isten helyébe, mintha a dolgot jobban tudná nála. Ha aztán az Isten látja, hogy a lélek neki igazságot ad, és hitével őt tiszteli, viszont ő is a lelket kegyesnek és igaznak tartja, amint hogy így hit által valóban kegyes és igaz is az. Mert hogy az Istennek igazsággal és kegyességgel adózunk, az helyes és igazságos dolog, és igazzá és igazságossá tesz. Mint hogy igaz és helyes dolog, hogy megadjuk Istennek az igazságot, amit nem tesznek meg azok, akik nem hisznek, és mégis magukat sokféle jó cselekedetekkel terhelik és gyötrik. A hit nem csak azt eszközli, hogy a lélek az isteni igéhez hasonlóvá, minden kegyelemmel teljessé, szabaddá és boldoggá lesz, hanem egyszer s mint a lelket Krisztussal, mint mennyasszonyt a vőlegénnyel egyesíti. Ebből a házasságból foly, mint Szent Pál mondja, Efézus 5.30-ban, hogy Krisztus és a lélek egy testé lesznek. Ekként mindkettőnek javai, szerencséje, szerencsétlensége és minden dolga közössé válik. Hogy ami Krisztusé, az a hívő léleké is, és ami a léleké, az Krisztusnak is sajátjává lészen. Úgy de Krisztusé minden jó, és az üdvösség. Hát ezek a lélek sajátjai. És viszont a léleké minden rossz és bűn, tehát ezek meg Krisztus sajátjává lesznek. Így immár egy boldogító csereviszony és verseny támad, mint hogy Krisztus Isten és ember, aki soha nem vétkezett, és kegyessége győzhetetlen, örök és mindenható, hát ő a hívő lélek bűnét jegygyűrű jegyanánt hitünk által önmagára veszi, mintha csak ő követte volna el azt, s ekként a bűnök benne szükségképp elnyeletnek és megfojtatnak, mert az ő győzhetetlen igazsága minden bűnön diadalmaskodik. Így a lélek a maga bűneitől jegyajándéka, vagyis hite révén tiszta, mentes és szabad lesz, és vőlegényének a Krisztusnak örök igazságával felékesített. Hát nem boldogító közösség az, mikor a gazdag, nemes, kegyes vőlegény Krisztus a szegény megvetett rossz szemét házastársul veszi, és megmenti minden bajtól, felruházza minden jóval. Így már lehetetlen, hogy a bűn kárhoztassa őt, mert immár Krisztust terheli az, és ő benne elnyeletett. Így az ő vőlegényében egy oly gazdag igazsághoz jutott, amelynél fogva ismét megállhat minden bűnnel szemben, bárha ezek ránehezednek is. Idevágólag mondja Pál, 1 Korintus 15.57-ben, Istennek legyen hála és dicsőség, aki nekünk olyan diadalmat adott a Krisztus Jézusban, amiben a halál a bűnnel együtt elnyeletett. Ebből pedig megértheted, mely oknál fogva mondjuk egész méltán a hitről, hogy minden parancsolatot betölt, és minden egyéb cselekedet nélkül kegyessé tesz. Hiszen immár nyilvánvaló, hogy egyedül a hit tölti be az első parancsolatot, amely így szól, tiszteld az Istent. Ha merő jó cselekedet volnál tetőtől talpig, mégsem volnál kegyes, és mégsem adnád meg Istennek a köteles tiszteletet. És így a legelső parancsolatot sem töltenéd be, mert Istent lehetetlen tisztelni, ha csak igazságot és minden jót nem tulajdonítunk neki, amint hogy igaz is. Ezt azonban semmiféle jó cselekedet nem teszi, hanem egyes-egyedül a szív hite. Azért egyedül ez az ember igazsága és minden parancsolat betöltése. Mert aki az első fő parancsolatot betölti, az bizonnyal és könnyen betölt minden más parancsolatot. Ám de a cselekedetek holt dolgok, Istent nem dicsőíthetik, bárha Isten tiszteletére történnek és végeztetnek is. Minket azonban itt nem a végrehajtott cselekedet érdekel, hanem maga a cselekvő és mester, aki Isten tiszteli és cselekedeteket végez. Ez pedig nem más, mint a szív hite. Ez a kegyesség kútfeje és egész lényege. Ezért veszedelmesen homályos beszéd és tan az, amely szerint Isten parancsolatait cselekedetek által kell betöltenünk, holott a betöltésnek az összes cselekedeteket megelőzőleg hitáltal kell történnie. A cselekedetek a betöltés után következnek, amint majd meglátjuk. Továbbá, hogy megérthessük, mink van nekünk a Krisztusban, és hogy mely nagy jó az a hit, tudnunk kell, hogy az Ótestamentum előtti és alatti időben Isten a maga számára szemelt ki és tartott fenn emberekből és állatokból minden első nemű szülöttet. És ez az első szülött kedves vala, és azt az összes többi gyermekek fölött két nagy kiváltság illette meg, tudnilik az uraság vagy királyság és a papság. Lásd 1 Mózes 49.3. Ami annyit jelentett, hogy az elsőszülött fiú uralkodott összes testvérei felett, és pap vagy pápa volt Isten színe előtt. De ez csak példázat Jézus Krisztusról, mert valójában ő az Istennek, az ő atyának, Szűz Máriától való amaz első finemű szülöttje. Azért ő a király és pap, csak hogy lelki értelemben, mivel hogy az ő szelleme nem földi, hanem lelki javakból áll. Milyenek az igazság, bölcsesség, békesség, öröm, üdvösség, stb. Ezzel azonban a múló javak nincsenek kizárva, mert neki mindenek alája vetvék égen, földön és pokolban. Lásd 8. Zsoltárt. Bárha őt mi nem is látjuk, minek egyébként oka, hogy ő lelkileg, láthatatlanul uralkodik. Következőleg az ő papsága sem külső mozdulatokban és ruhákban nyilvánul, mint ezt az embereknél látjuk, hanem lélekben, láthatatlanul nyilvánul. Olyan formán, hogy ő Isten színe előtt szünettenül képviseli övéit, és önmagát áldozta fel érettük, és mindazt megteszi, ami egy kegyes pap kötelessége. Ő könyörög érettünk, mint Szent Pál mondja, Róma 8.34. és tanít minket bensőleg a szívben. E kettő a pap saját képi tiszte, mert így formán könyörögnek és tanítanak a közönséges, emberi, ideig való papok is. Amint immár Krisztus birtoka az első szülöttség a maga tisztességével és méltóságával, ugyanúgy közli is ő azt minden híveivel, hogy a hitnél fogva vele együtt azok is, mint királyok és papok legyenek, amint Szent Péter mondja 1 Péter 2.9-ben, ti papi királyság és királyi papság vagytok. És ez úgy történik meg, hogy a keresztény ember hitáltal minden dolog fölé oly fenséges magasságba emelkedik, hogy lelkileg mindeneknek urává lesz, mivel hogy üdvösségének semmi sem árthat. Sőt, neki kell, hogy minden hódoljon és üdvösségét szolgálja, amint Szent Pál tanítja. Róma 8.24. A kiválasztottaknak mindenek javukra szolgálnak, akár élet, akár halál, akár bűn, akár erény, akár jó, akár rossz, vagy bármi legyen neve. Hasonlóképp 1 Korintus 3.22-ben mondja, minden tiétek, akár élet, akár halál, akár jelenvaló, akár jövendő, stb. Ezt azonban nem úgy kell érteni, mintha mi testiképpen a birtoklás vagy használat szempontjából minden dolognak urai volnánk, miként az emberek a Földön, mert hiszen testileg nekünk is meg kell halnunk, és a halált sem kerülheti ki senki, és sok más egyebet is el kell szenvednünk, miként ezt Krisztusnál és az ő szentjeinél látjuk. Hanem lelki uraság az, amely itt a testi korlátoltság körében hatalmát megnyilatkoztatja. Vagyis, én mindent lelkem javára használhatok fel olyan formán, hogy még a halál és a szenvedés is kell, hogy nekem szolgáljon és üdvösségemre váljék. Abban van, ami igen fenséges, tiszta méltóságunk és igazi mindenható uraságunk, lelki királyságunk, hogy nincs jó avagy rossz dolog, ami nekem javamra ne válnék, ha hiszek, és hogy nekem semmire sincsen szükségem. Ellenkezőleg, az én hitem nekem mindenekre elégséges. Íme, így drága jó a keresztény ember szabadsága és hatalma. Ezen felül mi papok vagyunk, és ez még sokkal több, mint a mi királyságunk, mert papságunk tesz minket méltókká arra, hogy Isten elé lépjünk, és másokért könyörögjünk. Mert Isten elé állni és könyörögni, ez kizárólagos papi jog. Úgy vásárolt meg minket Krisztus, hogy lelkileg egymás elé állhatunk és könyöröghetünk, mint ahogy a pap testileg a nép elé áll és könyörög. Aki azonban Krisztusban nem hisz, annak semmi sem válik javára, annak minden dolog botránkozására vagyon, még imádsága sem kedves, nem is hat fel az égbe. Ki foghatja hát fel a keresztény ember tisztességét és fenségét? Királysága által mindeneknek ura, papsága által Isten hatalmának birtokosa, mert Isten megcselekszi, amit ő kér és akar, amint írva vagyon. Isten megcselekszi azok akaratját, akik őt félik, és a tisztességhez egyedül a hit által jut, és semmiféle cselekedetek által sem. Ebből világosan láthatjuk, hogy a keresztény ember valóban minden dologtól és minden dolog felett szabad, hogy neki semmiféle jó cselekedetre sincs szüksége avégből, hogy kegyes és boldog legyen, hanem a hit biztosítja mindezt számára, fölösen. És ha botorésszel azt vélné, hogy jó cselekedetek által leszen kegyes, szabad, boldog, avagy keresztjén, úgy elveszíti a hitet mindennel egyetemben. Akárcsak a ma bizonyos kutya, amelyik egy darab húst vitt a szájában, s a vízben levő árnyék után kapott, s eként a hús és árnyék is oda lett. Kérded, mi a különbség hát a kereszténységben a papok és laikusok közt, hogyha mi mindnyájan papok vagyunk? Feleletem, e szócskával pap, lelkész nagy visszaélést követtek el, amennyiben a néptől elvették és egy kis csoportra ruházták, arra, amit ma is úgy hívnak, hogy lelki rend. Hát a Szentírás más különbséget nem ismer, mint hogy a tudós és felavatott egyéneket szolgáknak és sápároknak nevezi, akiknek az a hivatásuk, hogy a Krisztust, a hitet és a keresztény szabadságot prédikálják. Mert hát, bár mi mindnyájan egyformán papok vagyunk, mégsem szolgálhatunk, sápárkodhatunk és prédikálhatunk mindnyájan. Azt mondja Szent Pál 1 Korintus 4.1-ben, ember úgy gondolkodjék rólunk, mint a Krisztus szolgái és az evangélium sápárai felül. Csak az a baj, hogy a sápárságból aféle világi, külső, pompázó, félelmetes uraság és hatalom lett, hogy még az igazi világi hatalom sem mérkőzhetik vele. Mint a bizony a laikusok valami más volnának, és nem keresztény nép. Ezzel aztán oda lett a keresztény kegyelem, szabadság, hit egész jelentősége. Oda minden, amit Krisztustól nyertünk, sőt maga Krisztus is. S egyszer, mint ahelyett nyakunkba szakadt sok emberi tétel és cselekedet, s merőbben szolgákká a Föld legsilányabb teremtményeivé lettünk. Mindebből pedig az a tanulság, hogy nem elég Krisztus életét és tetteit csak úgy világba, mint valami históriát és krónikát prédikálni. Nem is szólva arról, amikor róla egészen hallgatunk, s amellett az egész papi jogot és más emberi tételeket és tanokat varrunk a népnek nyakába. Olyanok is sokan vannak, akik Krisztust úgy hirdetik és úgy olvasnak róla, hogy egyetlen céljuk szánakozást kelteni felette, s ellenszenvet a zsidókkal szemben, avagy más hasonló gyermekes dolgot művelni. Ám a Krisztust nem így kell hirdetni, hanem csak úgy, hogy bennem és benned hitet keltsen az, s ez a hit bennünk meg is maradjon. Ilyen hit pedig úgy támad és marad meg, ha megmondják nekem, miért jött a Krisztus, hogy kell azzal élni és azt élvezni, amit ő nekem hozott és adott. És ismét úgy történik, ha alaposan megmagyaráznak a keresztény szabadságot, amelyet mi neki köszönhetünk, és hogy mi, mint királyok és papok, mely értelemben vagyunk minden dolognak urai, és hogy mindaz, amit cselekszünk, Isten szín előtt kedves legyen, és meghallgatásra találjon, mint eddig mondottam. Mert ha a szív így hallgatja Krisztust, lehetetlen, hogy meg ne vidámuljon, legmélyén meg ne vigasztalódjék, és a Krisztust megkedvelve újra meg ne szeresse. Ezt a törvénnyel és cselekedetekkel soha el nem érjük. S van-e, aki az így szívnek ártalmára, avagy félelmére lehetne? Ha oda a bűn és halál, ha hiszi, hogy a Krisztus kegyessége az övé, és a saját bűne többé már nem az övé, hanem a Krisztusé, úgy okvetlen tágít a bűn Krisztus kegyessége elől a hitben, amint fentebb mondottuk. És megtanul a hívő az apostollal együtt a bűnnel és halállal dacolni, mondván, pokol, hol a te diadalmad, halál, hol a te fullánkod? A te fullánkod a bűn, de hála és dicsőség Istennek, aki nekünk diadalmat adott, a Krisztus Jézus, ami Urunk által. És a halál elnyeletett a diadalomig, stb. 1 Korintus 15, 56-57.